A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
És ez az egész. Csád Géza két novellája. Első péntekén korán reggel kezdte ásni a kutat Meyer Lőrinc Huber Ádáméknál. Ásott szorgalmasan, és szombat reggel a gödör már kétszer olyan mély volt, mint Meyer Lőrinc egy hosszúságában. Nincs mit csodálkozni ezen, ő volt a legjobb kútásó Pilis Csávolyon. Szombaton délben harangozáskor kijött Meyer Lőrinc a kútból. Jó ízűen megebédelt. Háromszor is kért a túrós csuszából, Huberné főzte. Azután szundikált a ház árnyékában. Két óra tájban felkelt, folytatta az ásást. Körös körül aludt a falu. Ernyett meleg délután volt. Három vagy négy óra lehetett, amikor Huberék legkisebb fia kijött a házból, és úgy találta a kútásót, hogy övikbe volt temetve földdel. Nyögött és kiabált szegény Meyer, de a hangja alig hallatszott a mély gödörből. A kisgyerek mindjárt átszaladt a szomszédba, mert otthon nem volt férfi, és hamarosan segítséget hitt. Meyer jajgatott kicsit, de különben nem volt baja. Hangosan azt kiabálta, hogy senki a kútnyíláshoz közel ne jöjjön, azután Panesz Jakabnak mondta, hogy a létrát kösse meg kötéllel, és eressze le neki, majd megpróbál rajta kimászni. De csak hamar visszahúzatta. Azt mondta, hogy a létra ott nem fog rajta segíteni, hanem lassan jöjjenek közel egy hosszú vasvillarúddal, és próbálják kihúzni, majd ő belekapaszkodik. A Panesz Jakab és a Ler Jóska húzták. Meyer még biztatta is őket. Húzzátok, fiaim, ti vagytok a legderekabb legények a faluban. Húzták, de egyszer csak felordította Meyer Lőrinc. A rút felvérezte a kezét, el kellett engedni. A két fiú elesett, és ebben a pillanatban még egyet omlott a kút. Keveset omlott, de könyökig betemette a Meyer Lőrinc kezeit. Ekkor látták már, hogy a kútásó egészséges piros arca halvány sárgává változott az ijedelemtől. 10 lépésnyire menjen mindenki a kúttól! Üvöltötte Meyer Lőrinc. És menjetek el a Jausz Konrádért, a sógoromért, mert ide dobot kell ácsolni, másképp ki nem vesz engem az Atya Isten sem. A Ler Jóska ment el szaladva. Jausz Konrád otthon ült, pipázott. Azt mondta, hogy a halálos ellenségének nem megy segíteni. Tudnivaló, hogy Jausz licitáltatta el a sógorának a földjét. Innen eredt az ellenségeskedés. Ler Jóska kérte egy ideig, azután elment. Útközben találkozott a Meyer Lőrinc húgával. A zobló herné térdre borulva könyörgött Jausz Konrádnak. Felejtsd el a haragot, ami köztetek volt, az Isten nem felejti el, ami jót teszel, de ne félj, Meyer Lőrinc se fogja elfelejteni. Jausz Konrád egy ideig csak nézett maga elé. Azután azt mondta, hogy jól van, elmegy. Fogta szerszámait, és elment velük, de a pipát ki nem vette szájából. Attól félt, hogy megszólják, amiért annyira siet ellenségét megmenteni. Jó 5 óra elmúlt már, mire Jausz Konrád odaért. Nem szólt egy szót se, levetette a kabátját, deszkát szedett össze, és ácsolni kezdte a kút köré a dobot. Odalen Meyer Lőrinc meg azon igyekezett, hogy a kezét kiszabadítsa. De nem tudta. Még könyökig se volt egészen betemetve, és mégis úgy fogta a föld, mintha a legerősebb kötelekkel kötözték volna le. Eközben elszaladt valaki Meyer Lőrinc feleségéért is, aki a falu túlsó végén dolgozott. Amióta Meyerék elszegényedtek, az asszony napszámba járt. Jausz Konrád ez alatt lassan, de biztosan végezte a dolgát. A többiek meg némán nézték. Meyer Lőrinc se szólt egy szót se, csak néha tekingetett fölfelé, azután hosszú vártatva mondta. Siess, Konrád, mert úgy látom, újra omlani fog a kút, és ha beomlik, akkor benyomja a mellemet, úgyhogy kiszalad belőle a szusz. Nevetett utána, de erőltetve. Jausz Konrád nem szólt egy szót se. Csinálta tovább a dolgát, kalapálta, szögezte a deszkákat. Hátul a kerti kisajtó egymás után nyikorgott, gyerekek sompolyogtak be rajta. A két lánggyerek fölmászott az eperfára, és ráültek arra az ágra, amelyik a beomlott kút fölé hajolt. Azután lejöttek a zoblóherék gyerekei, és megérkezett Huber Franci is a kocsival a tanyáról. Szénát hozott, kinyitotta a kaput, és be akart hajtani. Hát akkor látta, hogy tele van az udvaruk emberekkel. Huber Franci eleinte káromkodott, de azután, mikor meglátta, hogy miről van szó, elcsendesedett. A tárva nyitva hagyott kapun keresztül hamarosan szorongásig megtelt az udvar emberekkel. Jausz Konrád alig tudott mozogni. Azt mondta, hogy 5 lépésre mindenki menjen távolra, mert másképp nem dolgozik tovább. Sikepenc Tónit meg is lökte, mire ez azt mondta neki. Ne henceg! Jausz Konrád arca szinte elkékült a méregtől, de nem szólt egy szót se. Az udvarba ez alatt folyton többen és többen jöttek. Hárman vagy négyen a hátsó kapun fejőszékeket hoztak, és arra álltak. Huber Franci erre megdühösedött. Azt mondta, hogy ha mindenki ki nem megy az udvarból, elhívja a csendőröket. Senki sem mozdult. Franci elment a csendőrökért. A csendőr laktanyáig negyed óra járás, számítgatta mindenki, addig maradni lehet. Érdemes is volt, mert megérkezett Meyer Lőrinc felesége. Sírt szegény asszony, lihegett a szaladástól, halálra volt ijedve. Kérte Jausz Konrádot, ezt mondta. Siessen, az Isten áldja meg, úgyis maga az oka, hogy ide jutott az uram. Erre Jausz Konrád arca újra sötét kék színt váltott. Fölegyenesedett, és csak ennyit mondott. Én vagyok az oka. Na jó. Azzal legyűrte az ingét, fölvette a kabátját, és elment. Halálos csend volt az udvarban. Meyer Lőrinc fehér volt, mint a fal. Torka szakadtából kiabált a feleségére. Te barom, hogy tudsz ilyet mondani? És borzasztóan káromkodott. Azután Jausz után kiabált. Hallod, de Jausz Konrád, nem igaz, amit a feleségem mondott, nem te vagy az oka. Magam vagyok az oka, mert rosszul ástam a kutat, és nem vigyáztam. Ha ki nem húzol, megdöglök. Hallod, de?
Beszélhetsz neki, mondta sikepenc Tóni. Már elment.
Hát menjetek utána!
Ordította Meyer rémült kétségbe esett hangon.
Menjetek utána, mert a föld újra omlani fog!
Nem hozza azt vissza még az Atya Isten se, vélekedett Thomas Péter. Nem olyan ember, Jausz Konrád.
Itt a föld újra repett,
kiáltotta újra Meyer Lőrinc.
Itt az előbb nem volt repedés. Ha vissza nem hozzátok Jausz Konrádot, ti lesztek az okai, ha megdöglök.
Meyerné már ekkor régen Jausz nyomában volt. Kísérte, amerre ment, és sírva könyörgött neki, hogy jöjjön vissza, ha Istent ismer. De Jausz Konrád hátra se nézett, csak ment egyenesen előre, hazafelé, kezében a szerszámokkal, és mindig csak ennyit válaszolt.
Jó, hát, ha én vagyok az oka.
Mikor látta Meyer Lőrinc, hogy itt nincsen segítség,
akkor teljes erejével elkezdett mozogni, hogy kihúzza a kezét. De alig tudott mozdulni valami keveset, és kihúzni egyik kezét se bírta. Csupa veríték volt a sápadt arca, és a kidüllett szemei könnyeztek. Azután fáradtan lihegve megnyugodott. Ekkor a kút széle lassan mozogni kezdett. Két lépésre a széltől kifelé körülbelül négy újnyi hasadékot láttak. A hasadék nőtt, és egyszerre zajtalanul újra lecsúszott a mélységbe egy nagy csomó föld. Meyer Lőrinc eltűnt. Nem látszott belőle semmi. Éppen akkor érkezett meg Huber Franci a zsandárokkal. Mindenki csendesen kitakarodott az udvarból. A zsandárok hamarosan lerakták a fegyvereiket, ásókat szereztek. Beugrottak a gödörbe, és gyorsan ásni kezdtek. Eltartott 5 percig, míg ráakadtak Meyer Lőrinc fejére. Az egyik zsandár bele is vágott egy kicsit az ásóval, de az nem lett volna nagy baj. A baj az volt, hogy Meyer Lőrinc már halott volt. Pál és Virgínia. És Virginiának a történetét akarom elmondani, de valamitől félek. Az olvasó, tudom, végigfutja a szemével a tárcát. Ha látja, hogy az utolsó részben valami élénk és furcsa dolog van, szaggatott párbeszédekkel például, amelyet az írónak valahogyan sikerült érdekessé tenni, akkor esetleg kedvet kap, és elolvassa az egészet is. De különben nem. Ezért szeretném igen furcsán, színes részletességgel izgatóan megírni ezt a történetet. De nem lehet. Mert most igazából nem látok benne semmi izgatót. Annyira simának és kedvesnek találom, kivéve az utolsó akkordokat, mint egy Mendelssohn dalt. Ezen kívül nagyon szeretem őket, Pált és Virginiát. Jó ismerőseim. És nem vinne rá a lelkem, hogy mint valami idegen lényekkel elkomédiáztassam velük a papíroson a történetüket. Elmondom hát csak így. Unokatestvér volt a két gyerek. Mind a ketten szőkék és egészségesek. Örömem telt bennük, akár az egyiket láttam, akár a másikat, és kétszeres, ha együtt voltak. Kicsinykoruktól, amikor az első lépéseket tették, vastag, kövér bubák voltak, szerették egymást. Mosolyogva meresztették egymásra csodálkozó, nagy gyerek szemeiket. És csókolóztak még akkor is, ha nem mondták, no csókold meg Pál vagy Virginia, a kis unoka testvéredet. Együtt totyogtak végig a kert gyepén, és együtt játszottak a homokdombon hosszú, sárga nyári délutánokon keresztül. Az alkony, amely ilyenkor csak vacsora után érkezik, még látta őket, amint ölelkezve mentek be a házba. Gyönyörű volt mindez, és semmi se rontotta meg az ő szerelmüknek a harmatos szépségét, ha más nem, hogy mire lassan megnőttek, már csúnya dolgokat kezdtek beszélni róluk. Hogy nem való és nem helyes ez meg az. A Pál apja ki is mondta nyíltan, hogy nem illik, hogy Pál az unoka testvérét, a kékszemű nyulánk Virginiát annyit ölelgesse, és hogy este a szőlőben, amikor a tücskök már vígan ciripelnek, együtt sétáljanak. Ez nagyon fájt nekem, mert nem láttam még soha ilyen tiszta szerelmet, amelyik egyenesen és minden húzavona nélkül haladt volna a maga útján. Rendesen, amikor megindul a dolog, már nagyra nőtt a fiú, és dadog, meg elakad a lélegzete, amikor beszél a lányjal, lány pedig húzódik, és csak később engedi magát megcsókolni, akkor se a száján. De Pál és Virginia gyermekkoruktól szerették egymást, és nem is lehetett másról szó, mint hogy Virginia Pálé lesz. Mikor még csak egész kicsinyek voltak, már Virginia mindenkinek megmondta, ha vendég jött a házhoz, vagy vidéki rokonok. Én a Pálé leszek, a Pál felesége. Mint mondtam, alig vették észre, hogy 14 évesek lettek. Észrevétlenül múltak a napok, és nem történt semmi, ami a gyerekeket, mintha ugyanazon delejesség bújna beléjük, eltávolította volna egymástól. Azt hiszem, hogy Virginia anyja okos asszony volt. Nem mondta a kis leányának ezt, Pálnak többet ne enged, hogy megcsókoljon, mert az olyan leányra nem szépeket mondanak. Virginia anyja nem mondott semmit. Ismerem őt. Szép, lassan hervadó asszony. Néha nagyokat sóhajt. És éppen ez volt az, amin örültem. Mert hiába, csak szép az, ha fiú és leány megmaradnak egymás mellett, ami olyan ritka különben, megmaradnak minden állatias és szokásos szerelmi játék nélkül. Virginia soha se fogta meg Pálnak a kezét, amikor a fiú átölelte a karcsú derekát, és nem tolt el a fejét, amikor hosszú csókkal sokáig szívta a száját. Nem is haragudtak meg egymásra, se igazán, se tettetésből. Nem volt szükségük erre az ócska tűzre, hogy szerelmüket fölmelegítsék, amint ezt jegyeseknél és házasoknál egyaránt gyakran látjuk. Pál sose tette a szépet más leányoknak, hogy Virginia féltékeny legyen, és Virginia nem nézett más fiúk szemébe csak azért, hogy Pál még jobban kívánja őt. És lassan mindenki, aki ismerte őket, belátta, hogy ostobaság és gonoszság lenne a két fiatalt elválasztani egymástól, amikor annyira egymásnak valók. Az öreg házi orvos, aki legtovább makaskodott, végre ő is beadta a derekát, és nem fáradozott többé azon, hogy a tudomány miatt, amelyre egykor fölesküdött, okvetetlenkedjék. Később, ha megkérdezték, csak annyit mondott. Kérem, a tudomány mai állása szerint nem tanácsos. De mi lehet holnap? Erről nem állhatok jót. Azután mindig hangosan szokott nevetni. Elérkezett végre az idő, és beadták a kérvényt, hogy Pálnak és Virginiának, jól lehet unokatestvérek, mégis szabadjon egybeházasodni. Teltek, múltak a napok, de a kérvény nem érkezett vissza. A szegény gyerekek egész nap együtt várták a híreket. Igazán bolondság dicsérni őket azért, de úgy volt, hogy egész nap semmire se gondoltak, csak erre. Végre is való igaz, hogy ez nem méltó foglalkozás, és lesznek, akiknek nem tetszik, hogy Pál és Virginia csak a szerelemmel törődtek. De hát nem jött az engedély. És ők napról napra sápadtabbak lettek. Sokszor reszkedtek, és lázuk volt, soványodtak is, mindenki láthatta. Már maga a pálapja utána járt, hogy intézzék el a kérvényt, és sok pénzt adott ki, hogy csak minden jól legyen. De nem lett jól, mert megérkezett a válasz. Nem lehet. Hiába volt minden fáradtság. Minek beszélni már sorban, hogy mennyit szenvedtek Pál és Virginia? Az író ne kínozza meg az embereket, akikről ír, és azokat se, akiknek ír, mert talán így nagyobb hatást érhet el. De mégis jobb némely dolgokat elhallgatni. Pál és Virginia nem lehettek egymáséi a törvény szerint. Ekkor azután Virginia anyja, a szép, lassan hervadó asszony, aki néha nagyokat szokott sóhajtani, elment ahhoz az emberhez, aki az ilyen dolgokban határozni szokott. Miniszter volt-e, vagy püspök, már nem tudom. És valamit elmondott neki. Fekete sejemruhában volt a szegény sápadt asszony. fekete haját, amely még nem szürkült, simán hátra fésülte. Nagyon szép volt igazán. Aki látta, azt mondhatta magában, íme egy tisztességes és szeretetreméltó polgárasszony, aki bizonyára kitűnően vezeti a háztartást, és példásan neveli a gyerekeit. Reszketett, amíg elmondta a mondani valóját, és tele lett a sápadt arca forró, piros vérrel. Elmondta, hogy Pál és Virginia tulajdonképpen nem unokatestvérek, mert Virginia leánya nem az ő hites urától való. Nem volt hazugság. Virginia anyja valóban becstelen feleség volt, bár ezt senki soha se tudta. Utolsó délután történt. Pál és Virginia kétségbe esetten, mint a sors halálra ítéltjei néztek egymásra, mikor megtudták a könyörtelen hírt. Vadvágyak sugara csillogott szép nagy gyermek szemeikben. És akkor Virginia anyja elhatározta magát. Megmondta, hogy ő milyen nagy áldozatot hoz értek. Virginia sírt, de elfogadta az áldozatot. Azt hiszem, és nincs okom haragudni emiatt Virginiára, hogy az édesanyját még meg is engedte volna kínozni, ha ettől függ a dolog. De minden jó lett. Fölharsantak a tavasz trombitái. Ők egymáséi lettek egy verőfényes, akácvirágszagú májusi napon. És ez az egész.
Csád Géza novelláit Végvári Tamás olvasta fel. A hangfelvételt Borlai Kinga és Kulcsár Péter készítette. A műsor zenéjét Gebauer Mária állította össze. Szerkesztő-rendező Zoltán Gábor.
A hangfelvétel 1999-ben készült, és utoljára 2004. november 19-én hangzott el a Magyar Rádióban.
Derűre és derű. Kosztolányi Dezső novelláinak rádióváltozata. A fehér ezredes.
Egy magyar vidéki városkában lakott Hurt ezredes. A keresztnevét senki se tudta, még talán ő maga se. Fiatalkorában elhagyta a keresztnevét, névjegyére ezt írta, Hurt ezredes. És azóta mindenki csak Hurt ezredesnek hívta. Ez minden esetre Schneidig és katonás. 10 évvel ezelőtt nyugalomba ment. Most civil ruhában jár a kisváros utcáin, nyáron vitorlavászon öltözetben, télen pedig csizmában, aminek a végén huszár sarkantyú peng. Haja fehér, bajusza fehér, szemöldöke fehér. Bozontos és rengeteg szemöldöke párhuzamosan fut a bajuszával, s annyira dús, hogy egy kopasz szájú ember örömest elfogadná bajusznak. Hogy él itt Hurt ezredes? Reggel korán kell, s 6-tól 8-ig télen-nyáron célba lő. Azután felhúzza a házi kabátját, kertész ollót vesz a kezébe, nyesegeti a fákat, hernyózza a rózsatőket. Öntözgeti a kert sötét violáit. Utána kemény lépésekben sétálni indul a városba. Délután a kultúrának áldoz az ezredes. Könyvtárában ott az egész stratégiai tudomány. Művelt embernek ismerik. Mondják, hogy sok nyelvet beszél. Íróasztalán több nyelvtan áll, felvágatlanul. 1 óra alatt franciául, 1 óra alatt angolul, 1 óra alatt japánul. Nem bizonyos, hogy ezeket a nyelveket kitűnően beszéli, bár azt állítja, hogy minden nyelven tud, és egy elkövetkező világháborúban a japán kémekkel is társaloghatna. Tisztársai szigorú, kemény embernek ismerték. Hangját felemelte, szemében áhítatos tűz cikázott, mikor kimondta ezt a szót.
Fegyelem, fegyelem és fegyelem.
Hogy a fegyelmet nem csak lefelé tisztelte, arra sok bizonyíték van. Beszélik, hogy a szolgálata legutolsó évében, amikor már ezredesi rangban volt, meglátogatta ezredét egy táborszernagy. Hurt ezredes vigyázállásban beszélt vele a kaszárnya folyosóján. Minthogy pedig a táborszernagy szórakozott ember volt, elfelejtette feloldani a haptákból, s ő hajadon főtt, 2 álló óráig állt a folyosón, akkor is, midőn a magasrangú tiszt régen elment a kaszárnyából. Végül a tiszti szolgáját küldte el egy tábornok barátja lakására. A tábornok otthagyta az ebédjét, lóhalálában sietett az ezredeshez, aki még mindig peckesen kifeszülve hajadon főtt tisztelgett a csupasz falak előtt. A tábornok mosolyogva vezényelt pihent. Csak ezután ment ebédelni Hurt ezredes. Nem csoda, hogy az egész kisváros tiszteli, és bár nincs rajta az uniform is, mindenki reszkett tőle. Az iskolás gyerekek szívdobogva köszönnek neki, a katonák pedig nagyobb reverenciával szalutálnak, mint az aktív tiszteknek. Délben az aranybárányban ebédel.
Étlapot.
Erre a pincérek, ahányan vannak, ájulatos sietséggel az asztala elé futnak, és sorakoznak. Szép sorjában állnak ott, mint az orgonasípok.
Na! Mit eszünk?
Hagymás rostélyos.
Pácolt nyelv.
Csirkebe csinál. Sűrcsirke almával.
Van sovány, csontos marhahús. Ecetes tormával.
Igen.
Erre felemeli a kezét, jelt ad, ami körülbelül azt jelenti pihenj. Bizalmasan megbeszéli velük az ebédet. Minden nap csontos marhahús teszik, de megköveteli, hogy a hús készítésre való utasításait oly figyelemmel hallgassák meg, mint egy ezred parancsot. Csak azután bocsátja el őket.
Oszolj!
Az ezredes látogatja az iskolákat is. A tornaórák előkelő vendége.
Mit tudnak a fiúk?
A tornatanár hápog. Az ezredes szidja a kormányt, a mai testi nevelést, megtapogatja egy-egy diák karizmát.
Hogy állsz meg, tölcsém, a harci tűzben? Olyan nyápisz vagy, mint egy nádiveréb. Ez a civil testedzés egy hajítófát se ér. Harcias nevelés kellene, tanár úr. Célba lövés. Éjjeli gyakorlatok, hóban, vízben.
A gyerek sírva fakad. Otthon egész nap sír. Az ezredes rohan a tisztikaszinóba, hogy ott kedvére kijöntse a mérgét. A király születés és nevenapján mindig pontosan megjelenik az ünnepélyeken és az istentiszteleteken. Közben figyeli a közönséget. Díszruhája és kardja villog. aki pedig véletlenül elmarad az ünnepről, annak a neve belekerül a fekete könyvbe.
Miért nem volt ott az ünnepélyen?
Bocsánat, el voltunk foglalva, családi bajok, ezer gond, tetszik tudni.
Az ezredes hidegen szalutál, de azután többé nem ismeri az illetőt. A kisváros pár éven belül lázadozni kezdett. Már a polgármestert is megkörnyékezték, hogy tegyen valamit a katonai diktatúra ellen. A polgármester, aki egy félénk opportunus ember volt, elsápadt.
Hogy én intézkedjek? Én belátom, hogy önöknek igazuk van, de nagyon jól ismerik Hurt ezredest. Lehetetlenség.
Levélben kellene hozzáfordulni.
Egy feliratban, egy memorandumban, amit a város minden polgára aláír.
Vagy a tisztikar útján.
Ne, személyesen, barátságosan kell neki megmondani.
De ki vállalkozik rá?
Senki se vállalkozott. Így történt, hogy Hurt ezredes tovább uralkodott a városon, keményen és rettenthetetlenül. Egy füllett nyári délután az utcára néző kertjében dolgozott. Ásó volt a kezében, az új gyepágyat ásta fel a violái számára. Mellette hasaltak a kutyái, eltikkadtak a hőségtől, de minden pillanatban készen várták a parancsát, mint a katonák. A vasrács előtt megállott egy 5 éves piszkos gyerek. Bámulta a kertet és a munkálkodó öreg urat, aki az ásástól verejtékezett, erei kidagadtak, az arca rákvörös volt. Amikor befejezte a munkát, észrevette a kis ácsorgó fickót.
Kölyök, mit akarsz itt? Nem takarodsz rögtön?
A kisfiúnak azonban fogalma se volt, kivel beszél. A reglamáról és a disziplináról se hallott, s tovább nézte a kertet.
Azár gyélusát! Rögtön nagyon ütlek.
Már suhogtatta is félelmes nádi pálcáját, mint egy harci bárdot. A fickó aféle tanyai gyerek volt. Egy egészséges garabonciás, nem szállt inába a bátorsága, hanem farkas szemet nézett vele. Azután lassan 2 lépést hátrált. Ekkor pedig valami egész hihetetlen és rettenetes dolog történt. A vásod gyerek szépen az orra elé tette a 2 kezét, mozgatni kezdte az ujjait, zongorázott a levegőben, lassan-lassan, csúfondárosan levette a kezét az orráról, csipiszt mutatott az öreg úrnak, és amíg szaladni kezdett, egészen az álláig kiöltötte rá hosszú, nagyon hosszú piros nyelvét.
Bé, bé, bé.
Az ezredes szem elé emelte a kezét. Azt hitte, hogy a nagy hőségtől víziót lát, a forradalom szörnyű szellemét látta, aki életében először eléje toppant egy mosdatlan 5 éves kölyök alakjában. Nem. Ez nem vízió. A kisgyerek kicsúfolta és elszaladt.
Mit? Hogyan? Engem merészed kicsúfolni? Ez a...
Ledőlt a padra, most szédült. A padról pedig leesett, szegény-szegény Hurt ezredes, a földre. Rákvörös arca elsápadt, olyan fehér lett, mint a haja és a szemöldöke. Nyomban megütötte a guta.
Ruhatár.
X-né lóhalálában érkezik az operába. A ruhatárba siet, leteszi a téli kabátját, kezébe kapja látcsövét.
Csak nem kezdték már.
De igen.
Régen?
Úgy 5-6 perce.
Nem lehetne mégis bemenni?
Sajnos az ajtókat lezárták. De talán méltóztassék a...
Fölgondolja az emeletre? Köszönöm, akkor inkább itt maradok.
Megáll a tükör előtt. Nézegeti magát, oly bizalmatlanul, mint ahogy egy író a kész kéziratát olvassa. Szemöldökéből kiírt egy szőrszálat, akár valami fölösleges jelzőt. Ajka pirosságát festékrúddal húzza alá. Y-né a másik ajtón ront be. Ő is lerakja holmiát, csak aztán hallja, hogy körötte túl nagy a csönd.
Már csöngettek?
Igen.
Hallatlan. Nálam még csak 1:48.
3:48.
Hallatlan. A maguk órája mindig siet.
A rádió után igazítjuk.
Hallatlan. Hallatlan.
Ő is a tükör előtt dolgozik magán. Rizspor felhőt borít arcára, fürdik benne, mint a veréb a porban. Szétszórja, elkeni. X-né és Y-né találkozik.
Szervusz, drágám.
Kezet fognak és mosolyognak. A mosoly alatt az irigységtől halványan szemlélik egymást, mint ahogy két író egymás kéziratát olvassa.
Szép vagy. Te is. Sokan vannak. Sokan. Gyönyörű közönség.
Nézd, itt van Andainé is.
Melyik az?
Az a pézsmabunda. Nem ismered?
Ja, de igen. Már vehetne újat. Hol a szőre?
A kislányával van.
Azzal az undok kövérrel. Azzal a tökéletlennel.
Ó, a Boldvainé is itt van. Ceceiné is. Dévainé is. Csupa ismerős. Mit szólsz hozzá?
Elekfiné is itt van. Hal.
Ott lóg a sarokban. Nem látod?
Engedj csak, drágám. Tényleg. Ez ő. Alaszkai róka. Pedig azt hallottam, hogy tönkrementek. Az ura vagyondalansági esküdtett. Hamisan esküdött?
Nem az urával van. Mellette az a téli kabát, nem az övé. Valami fiatal emberi mindig másokkal jár.
Ó, szegény ura. Én csak őt sajnálom.
Én is.
Az a perzsa Fórisné.
Ki is az?
Hiszen nálad találkoztam vele a bridge-nél.
Ja, már tudom, az, akinek az a ronda kommunista a feje.
Az a cukorbajos szovjet ügynök.
Végig morzsolják az ABC minden betűjét, mint a rózsafüzért.
Itt van Máténé, közismert és közutált cikó bundája, rémes. Ennek még ma is van kedve mulatni.
Miért?
Nem tudod, a fia beteg.
Mi baja?
Tüdővész. A végét járja. Inkább mellette ülhetne.
Ez itt Zelejné.
Micsoda remek bunda. Vadonatúj. Nyest.
Nemes nyest. Mondd, miből telik ezeknek operára?
Múlt hónapban új kocsit is vettek.
Micsoda az ura?
Azt mondják, valami kém. Egy utódállamnak a kémje.
Melyiknek?
Hallottam, de elfelejtettem. Hát ne is beszéljünk róla rosszat.
Vége az első felvonásnak. A közönség kitódul. Ők az előcsarnokban mosolyogva köszöntik a bundák hozzátartozóit. Megállapítják, hogy nem tévedtek. Amikor a második felvonásra csöngetnek, nem mennek a nézőtérre. Megvárják, míg az ajtókat újra bezárják. Akkor kérik a téli kabátjukat.
Nem tetszenek itt maradni?
Nem.
Magukban mind a ketten azt gondolják. Minek? Mi már igazán mindent elintéztünk. Ben tovább folyik Lohengrin és Brabanti Elza elcsépelt története.
F.F. rejtélyes gyógyulása.
Úgy történt, hogy F.F., aki főfelügyelő volt egy állami vállalatnál, az utcán sétálva egyszerre különös, elviselhetetlen orfacsaró bűzt érzett.
Fajd, de undak szag van!
Gyanakodva tekintett körül, és ügyelni kezdett, mint a hivatalában szokta. Homlokát összeráncolta, erei kidagadtak, fakó halotti szemét felgyújtotta a figyelem, mintha a villanykörtébe hirtelenül erős áramot kapcsolnak. Semmi gyanúsat nem talált maga körül. Az aszfalt söpört és locsolt, mellette a házak tiszták, csatornák nincsenek a közelében. Csóválta a fejét, aztán kettőzve a lépéseit tovább ment. Pár méterrel odább megállott, és akkor újra érezte a szagot.
Na tessék, már megint érzem.
Megfordult, mint egy nézve a levegőben az utat, melyen láthatatlanul utána sompolygott. Ájulatos illat volt. A feloszlás gyászos aromája, édeskés és nehéz, kélyes és visszataszító, leírhatatlanul átható, olyan, mint a tubarúzsa szaga, mely a napfényben rohadó avaskonc páráival elegyül. Öntudatlan mozdulatot tett, hogy elhessegesse. Vannak szagok, amelyek annyira ellenségeink, mint a szemnek a villanyfény, a fülnek a mennydörgés, az orr megborzad és visszatántorodik tőlük. Valami épülő ház mellett haladt el, Itt orrát a méz éles szaga szúrt, amely oly erős volt, hogy egyenesen az agyvelejében nyilalt, mint egy hosszú, hegyes tű. Mellette korhadó faállványok, nyírkos pincék. Hosszan tétovázott, hogy valamiként ezen a helyen fedezze föl a rejtélyes szakforrását. Mert még most is érezte. Ment egy-két lépést, sietni kezdett, hirtelen megállt. Előre tekintett, hátra tekintett, de minden megfeszített erőlködése ellenére sem tudta eldönteni, hogy mi okozhatja azt a bűzt, mely az egész légkört megmérgezte a csillagokig.
Mi a fene lehet ez? És honnan jön?
Mosolyogva sétáltak az emberek, könnyű őszi felöltőkben, férfiak és nők, akik semmit se vettek észre. A napfény aranymártása leöntötte a buja és lihegő fővárost. Minden házból és kapuajból más és más szag áradt ki, ellentmondó illatok és bűzök feleseltek egymással, mint a bérházakban a zongora játékok, melyekből senki se hallja ki az igazi dallamot. Gőzölgött, párolgott, füstölt az élet ebben a langyos alkonyatban, a virágágyak és szemétgödrök, a cukrászdák és pálinkásboltok, a gyógyszertárak és a kórházak az ég felé lehelték tömjénüket, hódolva valamely ismeretlen istennek, aki az életet teremtette, s a szép és ocsmány színeket, hangokat és szagokat egyformán megérti. F.F. főfelügyelő a szagok e macska zenéjében szórakozottan bandukolt haza. Kis csomagban, amint szokta, vitte a vacsoráját, az ég felé fordította az arcát, és nem gondolt arra, ami az imént megzavarta. Otthon aglegény lakásában jó ízűen evett, közben is rendkívül fontos ügyiratokon járt az esze, melyeket holnap föltétlenül el kell intéznie. Reggel, mikor elindult hazúról, az utcán megrohanta a tegnapi szag. Kétségbe esetten, megsemmisülten állt meg kapuja előtt.
Megint az a szag. A levegő hűvös, tiszta, igazán érthetetlen, honnan került ide.
Bár többnyire gyalog szokott elsétálni a hivatalába, fölkapaszkodott egy villamosra, hogy megrövidítse az útját. Itt, mintha nem érezte volna, aztán megint érezte. Kedvetlenül érkezett meg, de később megfeledkezett mindenről. A szolgát leszitta, a titkárral gorombáskodott, nagyon kedvesen telt el az idő délig. Csak hazamenet jutott eszébe megint. Újra érezte, egyre erősebben érezte. Alig tudott ebédelni. Búskomoran ült az asztalnál, a kenyereket elmorzsálta, és a húsokkal bekente a tányérokat. Elhatározta, hogy rendszeresen megvizsgálja az esetet, csak az járhat eredménnyel. Sokszor mosta a kezét és öblögette a száját. Egy hét múlva megállapította, hogy a szag nem állandóan gyötri, de látszóan szeszélyes rohamokban reggel is, délben is, este is, inkább a szabad levegőn, mint zárt helyen. Illatszerekkel próbálkozott, és a jázmin, a mák és orgona csak csömörletesebbé tette a levegőt. Elunva mindent, tompán nézett maga elé, társaságokban nem járt, otthon gubbasztott órák hosszat.
Valaha igazgató akartam lenni. Erről azonban le kell mondanom. Be kell látnom, hogy beteg vagyok. Talán halálosan, gyógyíthatatlanul beteg. Még csak 46 éves vagyok. Barátaim azt mondják, hogy ez a legszebb férfikorra. Amit a legszebb férfikornak neveznek az emberek, az tulajdonképpen a legcsúnyább férfikor. Így van. Az, amiről futok, az a szörnyűség belőlem árad. Igaz, vannak emberek, akik csúnyák és fortelmesek, akik bőrfarkasokat hordanak az arcukon, vagy akik kukorékolva beszélnek. Akadhatnak ilyen szerencsétlenek is, mint én, akik az orroknak utálatosak.
Ebben a sötét gondolatban megvigasztalódott. Egyik orvos sovány étrendet ajánlott. Teja, tej, tojás, kétszersült és fürdőket, kálium hipermangánnal. Naponta háromszor megfürdött a lila fürdőben, minden hatás nélkül. Ekkor egy híres fiatal tanárhoz ment el, aki egy hős szerelmes, mosolygó fölényével fogadta, királyi előkelőséggel hallgatta meg a panaszát, levetkőztette, kopogtatta a máját és a lépét, s végül kijelentette, hogy...
Semmi baja, uram. Azaz, az a baja, hogy képzelődik. Betegsége minden esetre érdekes. Hisztéria olfaktória. Az orrüreg felső részében vannak a szaglópálcikák. Azon az idegvégkészülékek, melyek az orrba a belehelés léghuzama által jutott légnemű testeket szag alakjában érzékelik. És előfordul, bár igen ritkán, hogy ezek az idegek hibásan működnek. Akár csak az a szem, mely víziókat lát, vagy az a fül, mely halucinál. Ilyen az ön beteges szagérzékenysége is. Sajátos eset. Ön a szagmákbetje, aki az orrával kísérteteket szagol.
Ez a magyarázat kissé megnyugtatta. Mikor azonban eltávozott, már a lépcsőn érezte az ismert szagot. Futni kezdett. A szag pedig rohant utána. Amilyen gyorsan szaladt, úgy szaladt, az is a sarkában volt, és rátámadt kegyetlenül. Orra cimpái lázasan szimatoltak. Figyelt az orra, ágaskodott, és előre merett. Azok a szemek, melyek véres árnyékot látnak, azok a fülek, amelyek túlvilági hangokat hallanak, nem figyelhetnek jobban. Kétségbeesésében azt kívánta, bár csak vakulna és siketülne meg az egész emberiség orra. De csak ugyan érzéki csalódásról van-e szó. Befogta az orrát, és nem érezte. Kinyitotta, és újra érezte. Rázta a fejét, izget mozgott, néha magában beszélt. Idegessége kétségtelenül növekedett, de általános állapotában javulás mutatkozott, mert az a megállapítás, hogy csak idegbeteg, fölrázta közönyéből. Meg is fogadta, hogy alaposan kigyógyítatja magát, és egy ideggyógyászhoz fordult. A kezelés szépen haladt, maga a beteg is elismerte. Fölvilágosult orvos volt az ideggyógyász, aki sútba vetve a múlt hagyományait, a testekkel való meddő foglalkozást, főképp a lélek boncolására alapította gyógymódját, abból kiindulva, hogy a beteg életkörülményeinek és múltjának részletes ismerete nélkül az ideggyógyászat merő kuruzslás. F.F. az orvos kérdezősködéseire sokat beszélt, nyílt és titkos szenvedélyeiről, mindenek előtt pedig a gyermekkoráról.
Apám becsületes asztalos mester volt. Én pedig gyermekkoromban szerettem a műhelyben tartózkodni, a gyalupad és az enyves lábasok körül, melyeknek átható szagára ma is szívesen emlékezem vissza.
Nyilvánvaló, hogy képzelgése nem egyéb, mint homályos és gyötrelmes vágy az örökre eltűnt gyermekkor után, az ifjúság után, melyet különösen akkor sírunk vissza, mikor a férfi korból az öregkorba jutunk. Ezt bármely fájdalmas is, tudomásul kell venni.
Körülbelül ide jutottak a lélekboncolás során, mikor F.F. egy napon a hivatal előtt találkozott a vezérigazgatóval. Az igazgató elhúzódott tőle, és félénken, rosszul palástolt zavarral kereste a zsebkendőjét. Most, egy pillanat alatt megértette a helyzetet. Erre a mozdulatra emlékezett. Sokszor, nagyon sokszor látta. Mások is így tesznek vele az utcán. A villamosokban befogják az orrukat. Bizonyos, hogy mások is érzik. Ő is érezte. Még mindig. Istenem, de mennyire érezte. Hanyat homlok futott az őszi esőben. Egy orvosi táblát keresett. Már fönn is volt az emeleten. Az orvos, akihez kalapostul és felöltőstül rontott be, kövér kopasz bácsi, rossz orvos, de a legjobb gyermek, férj és apa, aki kis családjának már 2 emeletes házat építetett, és abban sántikált, hogy a harmadikat is felépítse. Lihegve panaszkodta el, hogy mi járatban van. Az orvos bólintott, ő is érezte a szagot. Aztán vizsgálni kezdte, szokása szerint úgy, hogy a betegről le se vettette a felöltőt, mert nála a gyorsaság volt a fontos. Keze ösztönös mozdulattal, évtizedes orvosi gyakorlattal a paciens zsebén pihent meg, innen pedig a felöltő zsebéből kihúzott egy ezüst papírosba csinosan becsomagolt francia sajtot, melynek érett leve már szét is folyt a zsebben. Diadalmasan lobogtatta meg ezt a leletet, mint híres sebészek műtéteknél a kórokozó daganatot.
Ennyi, uram! Máskor ne hordjon a zsebében olyan sokáig sajtot.
Elhangzott Derűre is derű. Kosztolányi Dezső novelláinak rádióváltozatát hallották hallgatóink. Az író Végvári Tamás volt. Közreműködött Benedek Miklós, Blaskó Balázs, Egri István, Egri Márta, Esztergályos Cecília, Hegyi Péter, Miklósi György, Nagy István és Varga Edit. A szerkesztő Dénes István. Rendezte Dobai Vilmos.
A hangfelvétel 1976-ban készült, és utoljára ugyanabban az évben, december 13-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig. Mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
150 éves a Bayreuth-i ünnepi játékok fesztiválja. A nyitó esten Wagner magával ragadó dallamai és Beethoven örömódája csendül fel. Élőben kapcsoljuk a Bayreuth-i Fesztivál Színházat július 25-én 17:55-től a Bartók Rádióban.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6:45-től a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.
Tizennégy.